Urunk, ezt kértük tőled a hét elején, amikor ide jöttünk te hozzád, hogy ne szóljon a te ígéd hiába. Köszönjük, hogy szólt a te ígéd, és hálát adunk, hogy sok mindent megérthettünk belőle, hogy sok minden pontjára ráhelyezted az életünknek a te kezedet, és világossá tetted, hogy kinek kisebb, kinek nagyobb módosításokat kell az életében véghez vinnie, hogy a te igéd egyre láthatóbban ragyogjon föl a mi életünkön. Szeretnénk a te dicsőségedre élni, ahogy énekeltük is. Szeretnénk azt kérni tőled, ne hagyj minket addig, amíg csak hallgatói vagyunk a te igédnek. Úgy meg attól, hogy csupán lelkesedjünk, azt hallva, add meg mi nekünk, hogy lehessünk cselekvői is hozzánk szóló szavadnak. Áldunk téged azért, mert még tart a te kegyelmed, mert ezzel a reménységgel indulhatunk útnak, hogy te adsz lehetőséget, hogy amire oktattál, amire tanítottál minket, azt a mindennapokban megéljük és megvalósítsuk. Kérünk, hogy tisztíts meg minket teljesen, és szentelj meg bennünket. Add, hogy a szívünk megszentelt helyé legyen, ahol a te akaratod érvényesül. Kérünk, hogy ma is, mielőtt útnak indulunk, így szólj hozzánk, és így munkálkodj bennünk. Amen. Jakab levelének az utolsó néhány versét olvasom. Jakab levele 5. részének 13-tól 20-ig terjedő verseit. Jakab levele 5. részének 13. és következő verseit olvasom. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Betege valaki közöttetek? Hivassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Kemény hangú levél Jakabnak a levele. Nem tudom, mennyire érzékeltétek ezt az elmúlt napokban, de nagyon keményen, sokszor szinte fájdalmasan szólítja meg azokat, akiknek Jakab először írta, és bizony keményen szólít meg bennünket is. Ilyen megszólításokat olvastunk, hogy ti bűnösök, ti kétlelkűek, egyszer még azt is mondja, hogy te ostoba ember. Ilyet mond, hogy ne hazudjatok az igazsággal szemben, olyan, mint amikor valaki simogat, de smirglivel simogat minket. Itt a levélnek a végén egészen líraivá válik Jakabnak a hangja, a hangvétele. Nem azt mondom, hogy szeretetteljessé válik, mert a korábbi nagyon kemény hangú szakaszokat is a szeretet diktálta. Ebben egészen biztosak lehetünk. Amikor Isten keményen szólít minket, amikor az életünket megtisztítja, akkor is szeretetből teszi ezt. Amikor rámutat arra, hogy az életünk szép szólamokat hirdet, és ugyanakkor valójában a tetteink, de még sokszor a szavaink is egészen másról árulkodnak. Azért teszi ezt, néha azért ráz meg minket, ilyen kemény szavakkal azért szólít meg bennünket, mert nem akarja, hogy benne maradjunk abban a kettősségben, amely áthatotta azt az első századi egyházat, amelyhez Jakab szólt, és amely áthatja sajnos sokszor a mi életünket is. És itt a végén átölel és magához szorít bennünket Isten, mert ez a célja. Nem az a célja, hogy lesújtson minket, nem az a célja, hogy ítélettel sújtsa az életünket, még amikor fenyít is, még amikor int is, az a célja, hogy magához közelebb szeressen minket. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy ez a simogató hang nem először, talán akkor jelenik meg világosan, amikor Isten ítéletéről beszél. Arról, hogy türelemmel és bizalommal várhatjuk Istennek az ítéletét, mert Isten minket nem kárhozatra akar ítélni, hanem megszabadítani akar. Ezért fejeződik be ilyen kedves, ilyen simogató, ilyen bátorító szavakkal ez a levél. Három útra valót hadd adjon ez a szakasz mi nekünk. Az első útra való, ami talán végig szinte áthatja ezt a szakaszt, és ami talán a legfontosabb ezen belül, az imádság. Isten nem úgy küld el minket az ő útjára, hogy valahonnan a távolról vezérel bennünket, valahonnan a távolból megmondja, hogy ezt csináld, azt csináld, és aztán figyeli, hogy megtesszük-e, amit ő mondott nekünk. Ami az ő akaratának a teljesítésére szántuk magunkat, akkor nagyon komolyan vehetjük, hogy velünk van. Mindvégig velünk van az úton. Bármikor megszólíthatjuk. Ott van mellettünk, és azért is küld el erre az útra, hogy az ő útján járjunk, hogy ő vele járjunk, hogy vele folyamatos párbeszédben legyen az életünk. Minden helyzetben kínálja az imádság lehetőségét. Ezt látjuk itt, amikor először külső nyomorúságokról kezd el beszélni, az eredeti szövegből egyértelmű, hogy itt nem egyszerűen valamiféle betegségről van szó, hanem arról, hogy külső nyomás, talán támadás alatt élt valaki, feszült helyzetben, szenved valaki közöttetek, imádkozzék. Aztán az öröm óráiról szól, öröme van valakinek, énekeljen dicséretet. Aztán beszél a betegség fájdalmáról, beteg valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. Nem utasít, hogy álljál meg a kísértések között, aztán figyeli, hogy milyen szintet teljesítesz, hanem ott van melletted, és azt mondja, hogy nyomás alatt van az életed, hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Azt mondja, hogy megtölt az öröm, és nincs senkivel megosztanod lehetőséged. Mondd el én nekem. Örüljünk együtt. Én adtam az örömöt azért, hogy átéld az örömben a közösséget én velem. És még amikor a betegség fájdalmában magad talán már imádkozni sem tudsz, annyira elgyötört a szenvedés, akkor is a testvéri közösségben, az imádságban erősödhet meg az életed. Jézus nem úgy küld el minket, mint magányos harcosokat, akik teljesítik a rájuk kiszabott próbákat, még akkor sem magányos harcosként küld el bennünket, ha talán más nem ért meg minket. Ha vannak az életünknek olyan időszakai, amikor a gyermekeink sem értenek meg, amikor a testvéri közösség a templomban sem ért meg, vagy talán még a társad sem ért meg, az Úr Jézus akkor is ott van melletted, Isten arra teremtett meg bennünket, hogy vele állandó kapcsolatban legyünk. És amikor ez a párbeszéd, ez a kapcsolat, ez a közösség létrejön, amikor ez megvalósul, amikor ez folyamatos, akkor telik meg az életünk örömmel, akkor telik meg békességgel, akkor nyer értelmet az életünk. Talán többen láttátok azt az interjúfilmet, amely Szilágyi Sándorral készült, azzal az erdélyi református lelkésszel, akit az 50-es években többekkel együtt bezártak hitéért, gyülekezetépítő munkásságáért, és nagyon komoly üldöztetéseket kellett átéljen, és a börtönben is nagyon nyomorult körülmények között volt. Ő ott a börtönben, mondhatjuk így is, rákényszerült arra, hogy állandó párbeszédet folytasson Urával, Jézus Krisztussal folyamatosan megbeszélje azt, ami vele történik. És olyan döbbenetes volt látni a filmben ezt az idős bácsit, élete legnyomorúságosabb időszakáról beszélt, legalábbis külsőleg nézve, azt mondhatnánk a legnyomorúságosabb időszakáról, és folyamatosan ragyogott. És közben folyamatosan azt idézte föl, hogy hogyan beszélték meg a helyzeteket Jézussal, és hogyan mondta el a kétségeit Jézusnak, és aztán hogyan tette helyre a kétségeit Jézus, és akkor olyan szerényen mondta, hogy igazad van, Uram Jézus, bocsáss meg, hogy ezt gondoltam. Mindezt ragyogva, mindezt nagy örömmel, mert ott ő átélte, valóságosan átélte az Úr jelenlétét. De hadd helyesbítsem magamat, külsőleg nézve talán rákényszerült arra, hogy ott beszéljen az Urával, de valójában ez nem a körülményeknek a műve. Nem a körülmények teszik azt, hogy valaki imádkozó, folyamatosan imádkozó életet él. Lehet a börtönben is átkozódni, talán ha az irodalom legnagyobb műveire gondolunk, tudunk jó néhány olyat felsorolni, ahol valaki a börtönben a bosszút tervezgette, gondoljunk csak a Monte Cristo grófja regényére. Lehet rosszra is készülni, lehet a saját belülről fakadó vágyainkat is táplálgatni a börtönben, vagy lehet felfelé fordulni, és Istennek elmondani azt, ami a szívünk mélyén van, vele megbeszélni, Jézus Krisztushoz fordulni. És ugyanígy a börtönön kívül is, a szabadságban is lehet örvendezni annak a lehetőségnek, hogy Jézus Krisztus mellettünk van, és amikor látszólag minden összejön, akkor is el lehet neki mondani, ami a szívünkben van. Neki mindent elmondhatunk, hozzá minden helyzetben szólhatunk. Az imádságról tehát elmondja az apostol, hogy minden helyzetben van lehetőségünk rá, minden helyzetben érdemes, és az életünket igazi tartalommal azt tölti meg, ha elmondjuk az Úrnak, ami a szívünkben van, és aztán az imádság erejéről beszél. A héten szó volt a nyelv bűneiről, és láttuk azt, hogy amit a nyelvünkkel kimondunk, milyen nagy károkat okozhat. Akkor is, amikor elhangzik, és utána még hosszasan, éveken, évtizedeken keresztül, itt a nyelvnek az áldásáról beszél, mert az imádságban, amikor imádságban szólalunk meg, még erősebb, még nagyobb hatása lehet a nyelvünknek. A nyelvünk lehet a bűnnek az eszköze, és lehet Isten eszköze is. Szóltunk arról, hogy lehet Isten eszköze úgy, hogy egymásnak mondjuk Isten beszédét, és itt arról beszél Jakab, lehet Isten eszköze a nyelvünk úgy, hogy Istennek tárjuk föl szükségeinket, kívánságainkat, félelmeinket, hogy Istennel beszélünk. Lehet a bűn eszköze, és lehet Isten eszköze a nyelvünk, és mindkettőben hatékony, de hatékonyabb, amikor Isten eszköze, mert Isten nagyobb, mint a bűn, Isten felette áll, mint a bűn, felette áll a bűnnek. Ha Isten eszközévé tesszük a nyelvünket, ha imádságra használjuk a nyelvünket, sokkal nagyobb áldások áradnak be az emberiségbe, mint amikor a bűn eszközévé tesszük a nyelvünket, azok az átkok, amelyek ott rombolnak, amelyek nagyon súlyosak, amelyeknek a sokféle fájdalmát már magunk is átéreztük, másokon is láttuk, ennél sokkal nagyobb áldást készít Isten. Az imádság ereje abban van, hogy Isten cselekszik. Nem mi visszük véghez valamilyen módon a magunk akaratát, Isten akarata érvényesül. Erre tanít az apostol, amikor azt mondja, hogy a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Az Úr nevében, az Úr erejére hagyatkozó imádság az, amely ilyen erővel bír. Amikor Isten akarata érvényesül. Amikor nem mi próbáljuk meg rákényszeríteni az elképzeléseinket, az akaratunkat Istenre, hanem amikor alávetjük magunkat Isten akaratának. Ez a hét azzal kezdődött, hogy jöttünk ide a templomba, és arról beszélgettünk egyik házaspárral, hogy mi a különbség a varázslás és a csoda között. A varázslás az, amikor én próbálom Istenre valamilyen módon rányomni az akaratomat. Amikor megpróbálom őt manipulálni, hogy hajtsa végre azt, amit én szeretnék. A csoda az, amikor megalázom magam Isten előtt, és azt kérem, hogy hajtsa végre ő az ő jó akaratát. Amikor én félreállok, és engedem, hogy Isten cselekedjen. Ilyenkor történik csoda. Talán nem is mindig természetfeletti csoda, talán még meg is tudjuk magyarázni, de nem magától értetődő, hogy Isten munkálkodik. Megvan ennek a feltétele, az, hogy én félreállok. És talán sokszor Isten ad még természet fölötti, számunkra érthetetlen csodákat is. Az imádságnak lehet módja az, amiről Jakab korábban már beszélt, amikor rosszul kérünk, mert csupán élvezeteinkre akarjuk azt eltékozolni, amit kérünk. És Isten ilyenkor nem adja meg nagyon gyakran, amit kérünk. Isten nem akarja azt, hogy hozzászokjunk ahhoz, hogy a magunk rossz kívánságait, rossz akaratát ebben a világban érvényesítsük. Őt nem lehet erre felhasználni. Ő nem egy robot, egy gép, akire rákényszerítjük az akaratunkat. Ahogyan Jézus Krisztus tanította, amikor kimondom, hogy jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amikor Isten dicsőségét keresem, és Isten nevének a magasztalására hívom őt segítségül, akkor ő teszi a csodát. Nem azt, amit én szeretnék, sokszor annál többet, sokszor annál sokkal jobbat ad. A mi feladatunk csupán az, hogy kérjük tőle, és hogy rábízzuk magunkat. Rábízzuk magunkat arra, amit ő elkészített a számunkra. Ennek lesz a következménye a külső megkönnyebbedés, és a belső gyógyulás. Nem véletlenül kapcsolja össze ezt a kettőt az apostol. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Mert mit ér az embernek az, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Nem elég, ha külsőleg nyerünk gyógyulást, ha a lelkünk mélyén ott rejtőznek azok a bűnök, amelyeket nem akarunk elengedni. Az Istenhez szóló imádság elfogadja az Isten akaratát. A valódi hitből fakadó imádság azt nézi, hogy Isten hol látja a problémák gyökerét. És már nem is annyira a külső gyógyulás lesz a fontos, azt is kérjük, és azt is bizalommal kérhetjük, de sokkal fontosabb lesz a belső gyógyulás. Az első útravaló tehát, és a legfontosabb útravaló az imádságnak az ajándéka. Légy folyamatos párbeszédben az Úrral. A második útravaló, amely ebben a szakaszban megjelenik, a közösség. A közösség, amely nem helyettesíti a Jézussal való személyes kapcsolatot, de Jézus sokszor mégis ezáltal akar munkálkodni. És ha nem élünk a közösség lehetőségével, Jézus ajándékaitól fosztjuk meg magunkat. Sokan elmondtuk tegnap este, milyen jó volt ebben a közösségben együtt lenni. De nem csak erre a hétre ajándékozta az Úr ezt a közösséget. Egész életünkben szükségünk van a közösségre. Sokszor küzdelmet, sokszor lemondást jelent a közösséghez tartozni. Akár kapcsolatot teremteni a közösséggel. Erről is volt, aki beszélt tegnap. Sokszor le kell mondani önmagamról. Talán úgy is érzem, hogy nem értenek meg engem. Talán úgy érzem, hogy nem vagyok fontos a számukra. De a keresztény élet lényege az, hogy valamiért, amit Isten ajándékozott, akár lemondok önmagamról is, akár lemondok a sérelmeimről is, akár lemondok a magam kényelméről is, azért, hogy azt az ajándékot megkapjam Istentől. Azért, hogy Isten akarata az életemben megvalósulhasson. Azt tanítja a Szentírás a közösségnek, hogy legyen befogadó, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Jézus Krisztus is befogadott titeket. És arra buzdít bennünket, hogy amikor szükséged van a közösségre, amikor Isten azt mondja, hogy az életed nem működik közösség nélkül, és ő ezt mondja mindenkinek, aki hitben akar járni, akkor légy kész magadhoz hívni a közösséget, hogyha nem tudsz eljutni oda, és amikor el tudsz jutni, akkor te lépjél, te keresd a közösséget másokkal. Akár úgy, hogy megvalljuk egymásnak a bűneinket, mert ez is a közösséghez tartozik. Talán egy embernek, talán egy kisebb közösségnek, de fontos, hogy őszintén feltárjuk magunkat. A közösség az, amely felerősíti az imádságot, ezt tanítja az apostol. Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében, és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. A közösség felerősíti az imádságot. Egészen tapinthatóvá teszi a közösséget Krisztussal. Krisztus testébe tagozódik be, Krisztus közösségébe az, aki a közösséghez tartozik. Enélkül a közösség nélkül elvész, eltávolodik Istentől az ember. A közösség feladata is, hogy felerősítse az imádságot. Ha nincsen a közösségnek lelki haszna, akkor minden más haszna elvész. Ha Istenhez nem visz közelebb, ha nem arra szolgál, hogy közvetítsen a Isten és a hívő között, Jézus Krisztus és a benne hívő között, akkor haszontalan a közösség. Lehet, hogy lesz valami rövid távú kis haszna, de az ember élete nem erősödik meg benne. A közösség feladata, hogy felerősítse az imádságot. Ilyen közösség vagyunk-e mi? És a harmadik útra való egy célkitűzés. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, Tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Aki Jézus Krisztussal egységbe került, aki tudja, hogy Jézus Krisztussal együtt járja az élete útját, annak a célja egyre inkább az életmentés lesz. Mert Jézus Krisztus célja is az életmentés. Ő nem azért jött, hogy ő neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. És aki ő benne hisz, aki ő hozzá ragaszkodik, az maga sem azért él, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy másoknak szolgáljon, s ha kell, életét is adja mások életéért. Egymás életének a mentése, ez a mi feladatunk, őrizni egymást. Ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól. A közösség nem csak arra adatott, hogy amikor hívjuk egymást segítségül, akkor támogassuk és bátorítsuk egymást. Néha utána kell menni a közösségből eltévejedőnek, hogy ne a halálban járja az életét. Egymás életének megőrzése, ezt is ránk bízta az Isten. Vajon, hogyha eltévejedik közülünk valaki, lesz-e olyan, aki utána megy? Lesz-e olyan, aki visszaszeretgeti őt Istenhez? És bár ez a szakasz elsődlegesen a közösségen belülről eltévejedetnek szól, de mégis az, amit Jakab apostol az utolsó mondatában elmond, aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól és sok bűnt elfedez, mindenkire vonatkozik. Az életmentés szenvedélye, az életmentés, mint célkitűzés. Ez nem csak a hívő testvérekre, hanem a nem hívőkre is vonatkozik. Azokra, akik még nem ismerik az Istenünket, akikhez Isten bennünket küld. Örökre megmaradó gazdagságot így halmozhatunk fel. Talán nekünk sincsen nagy vagyonunk, mint azoknak a keresztényeknek volt, bár biztos jobban élünk náluk. De Jakab apostol ennél sokkal nagyobb gazdagságot kínál. Bűnöket fedezhetsz el, hogyha megtérítesz valakit a téveigés útjáról. Olyan bűnöket, amelyeket korábban követett el az illető, de mind a mai napig rombolják őt és rombolják a környezetét, egészen addig, amíg nem fedezi el az Isten. Azáltal, hogy Istenhez visszaviszed őket, azáltal, hogy Jézus Krisztushoz vezeted őket, megadod nekik a lehetőséget, hogy bűneiket Istennek átadják, és azok hatóerejüket veszítsék, mint egy hatástalanított bomba, ne tudjon tovább rombolni, és újabb bűnök elkövetésétől óvod meg őket, amellyel magukat és másokat rombolnának. És megnyersz egy embert az örök életre, megmented a lelkét a haláltól, és Isten országa gazdagodik. És az nem csak nekünk öröm, tudjuk, hogy az öröm, nagy az öröm a mennyben, egyetlen bűnös megtérésén. Milyen Istened van? Olyan Istenünk van, aki beszél hozzánk, éppen ezért az életünket betöltheti az, hogy nap mint nap hallgatjuk az ő szavát, hogy felé fordítjuk a fülünket, hogy amit ő mond, azt megcselekesszük, mert Isten szól, mert Isten megtanít minket az ő akaratára. És a kísértések között is meg lehet állni, ha Isten igéje nap mint nap betölti az életünket. Beszélő Istenünk van. szerető Istenünk van, aki azt mondja, lásd meg azt, akit ő eléd hozott, lásd meg, akit ő rád bízott, ne csak a rangjelzéseit, ne csak a csomagolását, lásd meg azt az embert, akit ő rád bízott. Ne személyválogató módon kezeld a melletted élőket, mert a te Istened igazságos, mert a te Istened nem személyválogató, mert a te Istened a lenézetteket, a nyomorultakat választja az önigazultak helyett. Olyan Istenünk van, akinek a beszéde mindig egyenes, mindig tiszta. Te is így szóljál. A te nyelved se egyszerre árassza magából az édest és a keserűt, mondd csak azt, amit Istentől kaptál. A Krisztus beszéde lakjék ti bennetek gazdagon. Tisztán és egyértelműen beszéljél azt, ami jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. Békeszerető Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki a keresztfán sem szidalmazta azokat, akik őt szidalmazták, nem gyalázta azokat, akik rátámadtak, hanem imádkozott értük. Olyat, aki azokat is simogatta, akik öklüket rázták felé. Te magad is legyél békeszeretővé és szelíddé. Ne az indulataid, a kívánságaidból, hamis önző kívánságaidból fakadó indulataid határozzanak meg, hanem az az Isten, aki békességébe vont téged. És a mi Istenünk ítélőbíró, olyan ítélőbíró, aki az ajtó előtt áll, aki pontosan látja és tudja, hogy mi az, amit tesznek veled, és azt is látja és tudja, hogy mi az, amit te teszel. A mi Istenünk eljön ítélni élőket és holtakat. Biztosan eljön. Látszik ez az életeden? De mindezekhez hozzáfűzi az apostol, olyan Istened van, aki addig sem csak csendben vár, amíg egykor eljön az ítéletre, hanem veled van. Ha az ő útján jársz, veled van mindvégig. Ha most az ő útján indulsz el, veled marad. Rajtad múlik. Akarsz-e vele járni? Akarsz-e az ő útján járni? Ő azt ígéri, hogy aki az ő nevét segítségül hívja, az megtartatik. Az egész előttünk álló útra vonatkozik ez. Nekünk csak annyit kell tenni, hogy segítségül hívjuk az ő nevét, hogy odaszánjuk magunkat az ő követésére, hogy készek vagyunk arra, hogy az ő arcvonásai egyre tisztábban megmutatkozzanak az életünkön. Velünk van az Úr. Amen.